Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Sigmond Árpád. Itt a Világtükör, az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. Az Egyesült Államok és Oroszország külügyminisztereinek hétvégi találkozóját követően Oroszország fokozatosan visszavonja erőit az ukrán határról. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának vezetője szerint azonban messze van még a megnyugtató rendezés. Tálas Pétert kérdeztem.
Én egy picit óvatosabb lennék, ugye ne felejtsük el, hogy Párizsban 4 órán keresztül tárgyalt Lavrov és Kerry, és gyakorlatilag ugye nem tettek közös sajtónyilatkozatot. Tehát azt gondolom, hogy természetesen elképzelhető, hogy az álláspontok közeledtek, de messze vagyunk még attól, hogy itt megnyugtató megoldás született volna. Az amerikaiaknak ugye a legnagyobb problémája az, hogy már közel 50 ezer orosz katona gyűlt össze az ukrán-orosz határnál, elkezdődött valamilyen csapatmozgás, ami úgy tűnik, mintha visszavonná Oroszország ezeknek a katonáknak egy részét, de még azt gondolom, semmiféleképpen nem olyan mértékű ez a csökkenés, hogy azt lehessen mondani, hogy nincsenek olyan szándékai Oroszországnak a déli, illetve a keleti ukrán területekkel, mint amilyen a Krím-félszigettel volt.
Közben a gazdasági szankciók tovább folytatódnak, amelyeket az Egyesült Államok és az Európai Unió vezetett be Oroszországgal szemben, illetve hát Oroszország is válaszolt ezekre. Azonban még a legkomolyabb szankciókat nem léptették életbe. Ön szerint valaha erre sor kerülhet?
Én azt gondolom, elképzelhetőnek a szankciókat, vagy akkor tartom valószínűnek a szankciókban való tovább lépést, amennyiben Oroszország további csapatmozgásokat indít, de immár ukrán területeken. Tehát amennyiben a kelet-ukrán területeket megpróbálja katonailag vagy bármi más módon gyakorlatilag megszerezni, ekkor el tudom képzelni azt, hogy komolyabb szankciók lépnek életbe. Egyébként azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy nem feltétlenül csak a szankciók lehetnek hatásosak Oroszországgal szemben, sokkal inkább fontosabbnak tartanám azt, hogy valami olyan stratégiát dolgozzon ki az Európai Unió, ami például hosszú távon, vagy akár már középtávon igyekszik függetleníteni, vagy lazítani az orosz függőségen energetikai szempontból. Ezt sokkal perspektívikusabbnak tekinteném, mintha itt szankciókkal kezdenénk el operálni. Hát a másik nagyon fontos kérdés az sokkal inkább az, hogy mit kezd a nyugat azokkal az orosz pénzekkel, amelyek gyakorlatilag idézőjelben korrumpálják az uniót, tehát a londoni City például nem engedi, hogy Nagy-Britannia szankciókra szánja el magát. Ezeknek a pénzeknek egy részét az orosz politika irányítja, és ez nem kedvező, tehát ez nem piacgazdasági alapon működik, hanem sokkal inkább érdekpolitika, vagy mondjuk politikai megfontolások alapján.
Tálas Pétert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának vezetőjét hallották. Lengyelország szeretné elérni, hogy a NATO 10 000 katonát állomásoztasson az országban az Ukrajna körüli feszültség miatt. A szövetség azonban megosztott a kérdésben, és egyes tagjai úgy látják, mindezzel indokot szolgáltatnának Oroszországnak arra, hogy megnövelje a határok mentén saját erői létszámát. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
Lengyelország állandó NATO katonai jelenlétet akar területén Oroszország Ukrajnával kapcsolatos magatartása és a Krím bekebelezése miatt, derült ki az Észak-Atlanti Szövetség külügyminisztereinek brüsszeli tanácskozásán. A nyugatiak szerint Putyin orosz elnök 40 ezer katonát küldött az ukrán határ közelébe. Bár Putyin azt mondta Angela Merkel német kancellárnak egy telefonbeszélgetés során, hogy visszavonják az erőket, a NATO vezetők azt mondják, hogy ennek eddig nem látták jelét. A csapatfelvonulást úgy értékelik, hogy az lehetőséget ad Moszkvának az oroszok lakta ukrajnai területek gyors megszállására. Ebben a helyzetben kérte Alek Szikorszki lengyel külügyminiszter, hogy a NATO dobjon át 2 egyenként 5000 fős páncélos dandárt országába. 15 éve vagyunk NATO tagok, és eddig az egyetlen állandó katonai struktúra nálunk egy konferencia központ és egy kiképző központ. Üdvözölnénk a jelentős katonai jelenlétet, mondta országa biztonsági igényeire hivatkozva Szikorszki. A lengyel vezetés szerint a szövetség már 1997-ben ígéretet tett az állandó katonai bázisok létrehozására. A nyugati szövetségesek eddig annyiba mentek bele, hogy katonákat és harci gépeket küldtek a Lengyelországban és a balti államokban folyó hadgyakorlatokra, hogy így figyelmeztessék Moszkvát. Az Egyesült Államok további 600 katonát küld egy romániai légitámaszpontra. A nyugat-európai szövetségesek egy része azonban úgy látja, hogy kerülni kellene a feszültség fokozását Moszkvával. Nem kell több NATO katona az orosz határok mentén, fogalmazta meg a német aggályokat is Frans Timmermans, holland külügyminiszter. Az oroszok gyakran indokolják kemény hozzáállásukat azzal, hogy szerintük a szövetség megszegette egy megállapodást arról, hogy az elmúlt évtizedekben volt szovjet tagállamokat is felvett soraiba, és egy időben még Ukrajna és Grúzia felvételét sem zárta ki. Egy kiszivárgott NATO-anyag szerint Moldovának, Azerbajdzsánnak és Örményországnak is nagyobb együttműködést ajánlana a szövetség. Ezzel a Moszkvával hagyományosan szövetséges örményeket nyilvánvalóan ki akarják szakítani az orosz szférából, míg az azeriek eddig mesteri módon lavíroztak az oroszok és a nyugat között. Moldova esetében pedig a konfliktus lehetőségét a szakadár Dnyeszteren túli terület okozná, amely bejelentette igényét az Orosz Föderációhoz való csatlakozásra. A Telegraph című brit lap megemlíti, hogy ugyanakkor sok NATO diplomata erősen vonakodik attól, hogy csapatokat állomásoztassanak az Oroszországgal határos államokban, és különösen, hogy Ukrajnában is megjelenjenek. Vlagyimir Putyin kapva kapna az alkalmon, mondják. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Lőgyakorlatot kezdett Észak-Korea az ország nyugati partvidékén, Dél-Korea pedig tüzérséggel válaszolt. Mindkét fél a tengerbe lőtt. Csoma Mózest, az ELTEK koreai tanszékének adjunktusát kérdeztem.
Egy olyan területről van szó az országnak a nyugati partvidékén, a Sárga-tengernek a vitatott hovatartozású vizein, ahol rendszeresen fordulnak elő különböző ütésváltások, csetepaték a nemzetközi jog szerint még mindig hadban álló Észak-Korea és Dél-Korea között. Itt rendszeresen az 1953-as tűzszünetnek a megkötése óta ezen a Sárga-tengeri vizeken előfordul őrnaszádoknak az összecsapásai, valamint 2010-ben már lezajlott egy olyan, hát ideig példanélkül álló esemény, amikor Észak-Korea tűzérségi lövésekkel hát dél-koreai civil területet, célpontokat támadott. A jelenlegi esemény egyértelműen a térségben zajló amerikai, dél-koreai hadgyakorlatra adott válasznak tekinthető. Fontos tudni, hogy Észak-Korea a menetrend szerint előforduló amerikai, dél-koreai hadgyakorlatokat mindig igyekszik valamilyen módon megtorolni, valami olyan erődemonstrációkat végrehajtani, amellyel hát a nemzetközi közösségnek a figyelmét fel tudja kelteni az ott zajló eseményekkel kapcsolatosan.
Tehát azt mondja, hogy nincs ebben semmi rendkívüli, Észak-Korea lőtt néhányat a tengerbe, erre válaszul Dél-Korea szintén tüzelt a tengerbe, és a két fél ezután ott folytatja, ahol előtte abba hagyták.
Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi eseménynek különösebb következményei nem lesznek, tehát abszolút beleilleszthetőek abba a folyamatba, abba az erődemonstráció sorozatba, ami már az elmúlt évtizedekben folyamatosan zajlott ebben a térségben, és hát kimondottan a Sárga-tengernek a vizein. Talán különlegességként azt lehetne megemlíteni, hogy Dél-Korea óvatosságból az ott lévő szigeteknek a lakosságát, mindenek előtt Yongpyeong szigetnek a lakosságát kitelepítette, illetve óvóhelyekre szállította. Ez tulajdonképpen egyfajta óvintézkedésnek tekinthető, és 2010-ben pont ez a sziget volt, Yongpyeong sziget volt az, amelyet elért ez a észak-koreai tüzérségi lövéssorozat, és hát ez halálos áldozatokat is követelt.
Csoma Mózest, az ELTEK koreai tanszékének adjunktusát hallották. Most hírek következnek, utána folytatódik a világtükör, az Inforádió külpolitikai magazinja. Maradjanak velünk!